Amen. Nyissátok ki kérlek a Bibliátokat a Máté evangéliumánál, 8. fejezetnél. Köszönjük a szolgálatot, a dicsőtök szolgálatát, az alkoholvezetői szolgálatot, bátorítást, üzenetet, amit megosztottatok eddig, és minden ilyen mozzanat része az Isten tiszteletnek, és a bölcs ember megragadja első perctől utolsóig az áldást. Aki hallja, értse meg. Álljunk föl, jó, és így olvassuk az igét. A gyermekek elmennek a gyerekfoglalkozásra. Aki pedig itt vagytok, kérlek, hogy a Bibliáitokat nyissátok ki, és a Máté evangélium a 8. fejezeténél a 23-as verstől a 27. versig olvasunk, és olvasok Isten igéjét. Máté evangélium a 8. fejezet 23-as verstől. Amikor beszállt a hajóba, mármint Jézus, követték őt tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren. Úgyhogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták neki: Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek ti, kicsi hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskedik neki? Imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönjük a Bibliát, a Szentírást. Nagyon hálásak vagyunk, Uram, neked, hogy magyarul is olvashatjuk ezeket a szavakat. Köszönöm neked, Uram, hogy nagyszerű pillanatok, amikor a te igéd olvas bennünket. A te igéd, de úgy megnyílik a szívünk, az igéd szíven talál bennünket, a maga bátorításában, figyelmeztetésében, tanításában, intésében, útmutatásában. Köszönöm, ilyen csodálatos módon és olyan egyedi módon tudsz kinek-kinek a szívére beszélni. Imádkozom, Uram, ma is, hogy hadd tapasztaljuk meg a te szereteted és jóságodnak ilyen módon való megnyilatkozását is. Te magyarázd az igét nekünk, Uram, Szent Szellemed által, és leteszem jegyzeteket, a gondolataimat, Uram. Drága Szent Szellem Isten, a továbbiakat is a kezedbe tesszük. Dicsésd meg a názáreti Jézus Krisztus közöttünk, és hadd emelkedjen fel Krisztus, hogy a mi szívünk, gondolataink, életünk hozzáragaszkodva kiemelkedjenek a mindennapok problémáiból, a emberi erőködésekből, és tudjunk a hit és a bizalom következő szintjére lépni. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, hogy a názáreti Jézus megismerésének következő szintje, amelyről beszámol Máté az evangéliumában. Korábbiakban ugye tanulmányoztuk Jézusnak a válaszait az őt körülvevő tanítványok kérdéseire, a családi kérdésben, temetkezési kérdésekben, ugye, hogy hogyan is reagál Jézus Krisztus az otthon kérdésével kapcsolatban, a lakhatás kérdésével kapcsolatban, a konformizmus és az áldozatkész kereszténység, Krisztus követő tanítványság képét tettük egymás mellé, és láttuk meg azt, hogy Jézus Krisztus nem egy komfort kereszténységet hirdet, hanem egy odaszántságot, elközeltséget azért, hogy valódi értéket nyerjenek az életünkben mindezek az áldások, amit kaptunk. Nos, azt olvasok itt a Bibliában, hogy beszállt a hajóba Jézus, és követték őt tanítványa. Ugye, emlékeztek rá, hogy éppen ezt néztük meg az előző igeszakaszban, hogy itt egy válaszút elé érkezett a tömeg Jézussal kapcsolatban. Ki jött a tömegből, kikerültek a tömegből azok, akik valóban odaszánták az életüket, hogy a rabbinak, a mesternek a nyomába járva tanuljanak tőlük, és éppen egy odaszánási lépcsőfokhoz érkezett meg a tömeg, és azok, akik szerették volna követni Jézust, és a tömegből kilépett gyakorlatilag a következő szintre lépett Jézussal való kapcsolatában néhány tanítvány. Hogy pontosan kik voltak ebben a halászbárkában, vagy hajóban Jézussal, azt nem tudjuk, hát Pétert azt ugye tudjuk, hogy ott volt, és a tanítványok közül már néhányan ott voltak, de pontosan, hogy kik 100% biztosan kik voltak jelen a tanítványok közül ezen az utazáson, azt ebből a történetből most nem látjuk, de az biztos, hogy azok voltak ott, akik a következő szintre léptek a Jézussal való közösség a tanítvánnyá növekedés útján. Amen. Ott hagyták a családot, ott hagyták a örökséget, hátrahagyták a vállalkozást, és egyetlen egy dolog volt fókuszban nekik, a Jézus Krisztussal való tanítványi, mint mesterrel való tanítványi közösségben érezték, hogy itt van ennél a názáreti Jézusnál valami, amire nekik szükségük van, amitől az ő életük minőségileg jobbá válik, megváltozik, és olyan áldás jön ebből a názáreti Jézusból, a vele való közösségből, amely áldássá válik az ő családjuknak és barátaiknak, a vállalkozásoknak, életüknek, ezért mindent félretettek, hogy megnyerjék azt, amit már nem lehet elveszíteni, és azt Krisztustól remélték. Tehát bizonyos fajta ismeretre a názáreti Jézussal kapcsolatban eljutottak ezek a tanítványok. Így van? Látták csodáit, látták, amiket cselekedett, látták a betegeket meggyógyulni, látták a vaknak a szemüket megnyílni, sok csoda tanúi voltak, és hallották a názáreti Jézust erőteljesen prédikálni. Készek voltak hátrahagyni, tehát a családot, az anyagi javakat, az örökséget, mert megértették, hogy valami múlhatatlant, valami olyan értéket nyerhetnek Krisztustól, a názáreti Jézustól, amely nekik szükségük volt, és erre vágytak, és nem sokat gondolkodtak, nem sokat okoskodtak, hoztak egy döntést, és elindultak, beszálltak vele a hajóba. Hogy hova is utaztak, azt majd a következő szakasz tanulmányozásában fogjuk majd megnézni. Ezt azt hiszem, a kettőt fogjuk együtt venni, de azt láttam, hogy elég lesz az első, ez a szakasz is. Na nézzük a folytatást. Azt mondja a Biblia, beszálltak a hajóba, ott van a mester, ott vannak a reményelteli tanítványok, a várakozásateli tanítványok, újabb útra megyünk, ki tudja, mi vár bennünket a következő parton, jelek és csodák, újabb tanítások, újabb sikerek és győzelmek. Szóval valószínűleg sugárzó arccal, reménytelien, boldogan, mi vagyunk azok. A mester engedte, hogy vele menjünk, beléphettünk az ő tanítványi csapatába, befogadott bennük, közelebb kerülhetünk hozzá, Péter, látod, igen, szuper, gyerünk, menjünk előre. Napfény, sunshine, friss szellő, evezők, kormánylapát, kis vitolla, dagad, és elindultak a napos időben a Genezáret tavon valahova, ahol Jézus mondja, hogy menjenek. Igen, ám, Jézus lefekszik, valaki ugye nem is engedi oda Jézust a kormánylapáthoz, mert hát nem ért hozzá, valószínűleg valamelyik halásznak kell ezt a hajót irányítani, hát Jézus azért, hát most mit akarjuk a kormánylapátot rábízni, majd mi? Úr Jézus, viszünk, ahova te menni akarsz, mi majd megoldjuk. Csak gyere a hajóba, csak pihenjél nyugodtan, majd mi megoldjuk. Értünk a vitolához, értünk a hajóhoz, ismerjük a tavat is nagyon jól. Csak mondjad, hova, mi majd elviszünk téged oda. Ugye milyen prima, erőteljes, férfias hozzáállás. Igen, ám csak váratlan esemény történik, ami egyébként rendszeresen előfordul Genezáret tónál, mint a Balatonnál is egyébként, ugye, hogy a környező hegyekről hirtelen, intenzív és nagyon veszélyes viharok tudták meglepni a hajósokat. És valószínűleg ugye, hogy nem egy Titanic méretű luxus hajóval mentek, bár az is beleborult, ugye a jéghegy borította meg, hanem egy kis halászbárkával mentek, és valahol a tenger közepe környékén lehettek, tudjátok, hogy se előre, se hátra, tehát mindegy, vagy előre menjünk, vagy hátra, egyik se jobb. De hát a mi barátaink azok kemény legények voltak, hát ismerték a tengert, összeszedték minden erejüket, oda kötözték magukat valószínűleg egyik a kormánylapáthoz, másik a vitollákat, engedték, eresztették, lapátoltak, a vizet hányták kifele, aztán jött az újabb hullám, aztán újra hányták kifele, már majdnem belesírtak, hogy gyorsabban. Jól elfáradtak. Elértek az erejük végére. És kezdőbe jut, itt van a Jézus, a názereti. Ez meg alszik. Milyen ciki? Miután kifújt minden erejük, kapálóztak. Úgy látták vége, tehát látták, hogy itt, hogyha valamit nem történik, akkor végük van, meghal mindenki. Meghal a mester is. Hát mi lesz velünk? Még a mester is meghal itt. Hát akkor kiből fogunk tanulni? Hogy fogunk tudni tovább jutni az ismeret, a kijelentés útján? Azt olvassuk, hogy gondoljatok bele az egész szituációban, hogy egy vihar van, dörög, Icának intettem, örültem, hogy megláttam. A viharban dörgött villámlott, tehát tudjátok azt, amikor villámlik dörög, tehát egy hirtelen ilyen nyári vihar lecsap, akkor az elég zajos, nem? Meg valószínűleg a tanítvány is ordibálta, kiabálta, Péter, fogja jobbra, balra, elaszt! Víz is jött be fel a hajóba, és meg alszik. Tehát ugye két oka lehet ennek az alvásnak az én meglátásom. Szerintem az első oka az volt, hogy ez is mutatja, hogy Jézus mennyire valóságos ember volt, Az előző napok intenzív szolgálati megterhelései nem nagyon tettek lehetővé azt, hogy visszavonuljon, pihenjen. Mondja is ugye azt a rókás, ballangos, fészkes dolgot, hogy nincsen hol lehajtani a fejét. Tehát látjátok, milyen intenzív szolgálat van, haza se tudok menni, hogy a jó kis otthon melegében, itt cuki módon megpihenjek. Ugye a komfort kereszténység az meg úgy akar szolgálni, hogy neki kényelmes legyen. A szolgálat az áldozattal jár. A komfortizmus, mikor áldozatot kell hozni, akkor zugolódik. Először megteszi, mert ő a mártír. Hogy Uram, látod, mennyi mindent megteszek, érted? Akkor jön ki a komfortizmusunk, amikor az Úr többet is kér tőlünk, mint amire mi számítottunk. Na itt ezzel a szituációval találjuk szemünket. Itt többről volt szó, mint amire számítottak a tanítványok, és majd mindjárt hozok egy másik bibliai példát. Jézus valóságos ember volt. Tehát ebből ő aludt hullafáradtan, tudjátok. Tehát szokták mondani, hogy úgy alszik, mint akit agyonütöttek. Tehát nem reagál semmire az ember, tudjátok. Tehát akkor döröghet a villám, döröghetnek az ágyuk, alszik. Mint akit ugye, értsétek jól, agyonütöttek. Tehát mennyire vállalta a názáreti Jézus az a közösséget az emberrel, és amit ő érted, meg értem tett, ugyanolyan fáradtsággal tette, mint amit te teszel ő érte. Ugyanúgy fáradt el, mint te vagy én, ugyanúgy merült ki mentálisan, érzelmileg, megviselte őt, meg látjátok, sír többször, ott van szomorúság rajta, nem imádkoztok velem, nem alusztok, hanem alusztok, miért nem imádkoztok, a szükségét kifejezi a kapcsolataiban. Tehát látszik, hogy érzelmileg és fizikálisan is ugyanazokkal a korlátokkal rendelkezett, mint bármelyikünk, akik itt élünk. Ilyen módon lett Jézus Krisztus valóban emberré, hogy elhidd, hogy Isten meg tud érteni bennünket, bármibe is kerülünk. Felvállalta tehát az ember létet. A másik dolog, ami miatt ő nyugodtan aludt, az pedig az volt, hogy feltétel nélkül bízott az atyában. Édesden aludt. Tudjátok, mint a gyermek az édesanyja ölében, bármilyen dolgok is vannak körülötte, ő biztonságban van, mert odáig lát, odáig érez. Meleg van, biztonság vagyok, érzem az illatát az édesanyának. Tudjátok, ha nem éhes, ugye, akkor meg keresi a élelmet. Mert élelmes, érted, szóval, tehát igaz is van. De biztonságban van. Valahol ez is igaz erre a szituáció. Jézus lehagyotta a fejét. Atyám, te akaratodban vagyok, megyek arra a vidékre, ahol te vezetsz engem. Nem érhet engem semmi baj, ha te azt meg nem engeded, és én, amíg a küldetésemet be nem küldöd, töltöm, én élni fogok, és nem fogok meghalni. Tehát át fogok menni, eljön az idő, amikor oda fogom az életemet adni, de ez nem most van még. A te utadon vagyok, neked engedelmeskedek, nyugodt vagyok. Semmi nem történhet velem, amiről te nem tudsz. És ha te megengedsz bármit is az életemben, az pedig javamra van, Uram. Atyám, szeretlek téged, bízom benned, édesden alszok. Mindenképpen ez is megjelenik ebben a képben, amit itt látunk. Azt mondja Isten igéje, a Római Levél 8. rész 28-29-es versében. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a jókat szolgálja, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Tehát erre az élet helyzete is igaz, a Biblia kijelentése, hogy ez azért történt, hogy valami jót munkáljon ki a tanítványok életében az Úr Jézus Krisztus, tehát egyre inkább megértség és egyre mélyebben legyen a szívükben az a fajta bizalom és hit, amely Jézus Krisztusban benne volt az Atya iránt, egyre mélyebben legyen bennük az a hit és a bizalom a Mester, a názáreti Jézus Krisztus a megváltó iránt, és általa is benne a mennyei Atya iránt. Azt olvassuk a Bibliában, és ez megdöbbentő történet ennek a történetnek a tükrében. Pál apostol és Szilás életében olvassuk, keresi az Isten vezetését az apostol, és Isten lelke, ugye egy makedon férfi jelenik meg, álmában Isten lelke pedig arra vezeti a látomás kapcsán, hogy mennie kell Makedóniába. Így van? Azért kell mennie Makedóniába, hogy hirdesse az evangéliumot. Igaz? Kevés ilyen egyértelmű és világos vezetés van, amit leír a Biblia, pedig biztos több is volt, amikor Pál imádkozott, mert Jézusnál is azt olvassuk néha, hogy elment hajnalba, vagy éjszakát át imádkozott, aztán pedig látjuk, hogy hozott döntéseket. És nincs nagyon részletezve olyan módon, hogy hogyan szólt hozzá az atya, mit mondott neki az atya, csak látjuk a gyümölcseiből. Itt viszont Lukács fontosnak tartotta, hogy Pálnál leírja azt is, hogy hogyan kapták ezt a vezetést Istentől, hogy talán különleges módon is még egy látomásra is megerősítette Isten a vezetését Pálék életében. Elmennek Makedónia első városába, amely Filippi volt. Az első adandó alkalommal megkeresik ugye az imádkozó, Isten kereső szívű embereket, győzelem. Első evangelizáció, már megtér egy hölgy, kinyílik egy otthon, megvan a gyülekezetnek a bázis, tehát már lehet plántálni a gyülekezetet. Első prédikáció. Gyülekezeti hely van a érdeklődőknek. Megtért ugyászott ember van, bemerítkeznek, győzelem. Mennek, prédikálnak, ó, boldogok, győznek. Aztán jön itt ez a jövendőmond a lélek, ráparancsolvá, sutty, kimegy belőle a lába jövendőmond a lélek. És aztán ugye a gyümölcse, a jutalma a sikeres evangelizációnak a deres lett. Ugye jól megverték őket, aztán meg a börtön mélyébe kerültek. Teljesen más, mint amit mi az emberi szívünk, elgondolásunk szerint várunk az odaszánt keresztény élet jutalmául. Nem így van? Tehát mit várnánk mi, ha bennünket elvinne Isten Makedóniába, és azt mondja, a Filippibe plántáljatok gyülekezetet, és legyen klimatizált mikrobuszt, ugye szállítani a technikát, ugye ezt szeretnénk, ablakkal rendelkező gyülekezeti ház, amit tudunk szellőztetni, és besüt természetesen a nap. A polgármestertől legalább az, hogy első alkalom eljön az összejövetel, és mondja meg, hogy ingyen bérbe ad bármit nekünk, és mindent a rendelkezésünkre bocsát, és egyébként pedig a közgyűlésen arról beszéltek, milyen, hogy megjöttek ezek a keresztények, és alig vártuk már őket, hogy itt evangelizálnak, hírassék az evangéliumot. És ha nem ezt tapasztaljuk, ugye, mi keresztények, akkor azt mondjuk, lehet, hogy nem is a helyünkön vagyunk, Uram. Minden ámen. Végül is nagyot nem tévedhet. Igaz, hogy mennyire még mindig kénytelen vagyok a komfortizmusunkra visszatérni, hogy mennyire vagyunk mi tényleg áldozatkész keresztények. Mennyire vagyunk mi ténylegesen abban a szellemi állapotban, hogy valóban Krisztus tanítványaként követni akarjuk az Urat, amerre megy. Mert aztán ájúdozunk, olyan énekeket éneklünk, amelyek gyakor életveszélyesek, hogyha az Isten komolyan venné mindet, amit eléneklünk. Nem akarom, hogy ne dicsőítsetek, csak de szoktam mondani, hogy érettebb keresztények már meggondolják, hogy mit énekelnek, és szoktam látni néha, hogy így elhallgatnak néhány keresztények, egy mondat van, hogy ámen, halleluja! Már fineszes, mert tudja, hogy ezzel mi jár, ugye? Pál nem ezzel foglalkozott. Pál szíve egy dolog volt, Uram, én szeretlek téged. Olyan mélységbe osztál ki engem, a halálból mentettél meg, Uram, hogyha nekem Filippiben meg is kell halnom, akkor meghalok, érted? De az én választásom nem az, hogy ha baj lesz, hazamegyek. Az én választásom már, mikor melletted döntöttem, az volt, hogy követlek téged, mint halálig. Ezért, amikor a börtönbe kerül, látszik, hogy a Krisztus megismerésének olyan szintjén volt Pál apostol, amire el akar vezetni bennünket, keresztényeket és a tanítványi életben Jézus Krisztus. Olyan szinten volt, mint Krisztus volt ebben a hajóban. A börtönben kalodában volt, és mi jön ki belőlük? Dicsőítés, magasztalás, háladás. Döbbenetes. És még döbbenetesebb az, hogy a mi kereszténységünktől milyen távol van jelen pillanatban ez a fajta reakció. Ebből is látszik, mennyire kényelmesek vagyunk. Mennyire alkalmiak vagyunk néha az oroszánásunkban, beleértve magamat is. A kereszténységünkben. Nem akarlak bántani, hanem bátorítani szeretnélek. Hogy az Úrnál van több annál, mint amire a hajóban eljutottál a te életedben, mikor fogod a kormánylapátot, tudod, hogy merre megyünk, irányítod az életedet, és csak ott kötsz ki, meg oda mégy, ahol te is jónak látod, mert a kormánylapát a te kezedben van. A másik szintje a kereszténységnek az, mert a Krisztushoz való közelebbi állapotnak, a bizalom növekedésének a képe, amikor már odaadod az Úrnak a kormánylapátot, és azt mondod, Uram, vigyél, ahova te akarsz vinni, és történjen velem, amit te akarsz, mert tudom, ha te utánon járok, nem érhet semmi baj, amiről te nem tudsz, és élni fogok, amíg meg nem teszem azt, amiről te elrendelted, hogy megfussam, mint pályát. Amen. Érzitek a szívetekben, szellemetekben ennek a konfliktusát? Ki az, aki ezt érzi? És kapvizsgálja. Feszültség ez, igaz, az emberben, benségében. Még sajnálok is benneteket, ilyeneket beszélek. Komolyan mondom, megmondjátok már megint. Hát de ez a helyzet. Most csak végig tanulmányozzuk a Mátét. Menjünk tovább. Tehát Jézus aludt, a bizalom mélysége mutatkozik meg az Atya iránt, és ezt látjuk Pál apostol életében is, akire mi sokan szeretnénk hasonlítani, rengetegszer idézzük a példáit, és bátorítjuk egymást. Halleluja, hujujuj, hujhoj, csuhajja. Szóval nagyon szeretjük Pál apostolot, igaz? Ő egy Krisztus követő keresztény ember volt, egy hívő ember volt, aki maga pályáját megfutotta, és bizony rengeteg nehézséggel volt tele az ő élete, de annyira rajta volt annak a terve, hogy adósa azoknak, akik még nem ismerik az evangéliumot, hogy kész volt valóban az életét letenni az elveszettekért. Sokkal inkább, mint én. De lehet egy picivel még nálad is. Nos, amikor elérkezik a csapata végére a emberi ötleteknek, az erőfeszítésnek, akkor úgy észreveszik, hogy Jézus még mindig alszik. És akkor azt mondja az Isten igéje 25. versben, itt a 8.25-ben, Máté evangéliumában, tanítványi oda mentek hozzá, hogy felébresszék, és felébresztették Jézust. Tanítványi talán úgy gondolkodtattak, hogy a probléma abban áll, hogy Jézus alszik. Mert ha fent lenne, ébren lenne, látná, hogy mi a baj. Hát legalább mondaná, hogy stopp, vagy megfogná a kormánylapátot, vagy csinálna valamit ő is, vagy merné a vizet, vagy valamit csinálna, hát csak ő itt a főnök. De nem foglalkozik velünk. És úgy gondolták, hogy most jelezni kéne neki, hogy valami elkerült a figyelmedet, uram, mester. Tehát csak szeretném felhívni alázatosan a figyelmedet. Ugye úgy, de be tudjuk csomagolni ezeket a mondatainkat, imáinkat a kegyesség mázába. Csak szólni szeretnék, uram, hogy azért ez mégiscsak sok. Azért ez nem volt benne az alkuban. Tehát itt már azért valamit csinálnod kéne. Hát alszol. Igaz, hogy eddig én fogtam a kormánylapátod, és mindent embererőből nyomattam és csináltam, mert biztos, ami biztos, a legjobb az, ha az én kezemben van az életem. Akkor baj nem történhet. Meg hát ő nem is ért a hajózáshoz. Én életem, csak én ismerem legjobban, meg az én vágyaimat, hogy mit akarok. Csak én tudom legjobban, nem? Az a biztos, ha az történik, amit én akarok. Uram, mindenem a tiéd, halleluja, amen. No, ezek azok a kritikus szituációk, amelyeket azért ad az Úr, hogy a hitnek, a bizalomnak következő szintjét be tudjuk tölteni, és be tudjuk birtokba tudjuk venni azokat az áldásokat, amiket ott lehet azon a szinten megtapasztalni, az Isten ismeretben birtokba venni, és magunkévá tenni. Szóval, mennyien vannak ezzel ma is így, hogy van valamilyen kicsi hitük, vagy vallásos hitük, babonás hitük, ezek krízisben mégis úgy gondolják, hogy Isten nincs ott, nem látja a problémáikat, ezért nem segít rajtuk. Volt már ilyen a te életedben is? Hogy úgy gondoltad egy szituáció, a kritikus szituációban, hogy Isten nem foglalkozik velem, nem érdekli ez a probléma. És szólni kéne neki, hát mégiscsak észrevehetné. Ezt tudod, mit mutat? A hitednek a szintjét. És a hitednek a szintjét. Azt mutatja, hogy kicsiny hitűek vagyunk. És még azért nem tartunk ott, mint Dániel tartott az oroszlán felé. Bár milyen a legnagyobb hősök, mikor olvassuk. Így nekem az oroszlán, mint Sámson, hadd szimáljam ketté. De hogy ilyen legyél, ezen dolgozik a mester. Tehát mert ő szeretné azt, hogy te a hitben felnőtt korra, férfiú korra, erőteljes hívő emberre érjél, azért, mert komolyan veszi az imáidat, komolyan veszi a profétai szót, amit ma is hallottunk, komolyan veszi a fogadásainkat, amelyeket oly buzgón teszünk, komolyan veszi a töredelmünket, amikor Isten elé megyünk, komolyan veszi a bizonságtételünket, és komolyan vette a szövetségkötésünket a magunk részéről, amikor mellette elköteleztük az életünket. Azt mondja Jézus Tamásnak, és kedves Tamás, aki úgy vagy ma itt, mint Tamás, mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Lehet, hogy te is ilyen ember vagy ma, mint ez a Tamás volt. Hogy hiszem, ha látom. Lehet, hogy nem mondod ki, de valójában úgy gondolkozol Isten ígéreteiről, hogy igazán akkor fogod elhinni, ha megtörténik. Úgy vagy, mint Tamás. És úr, és oda ment Tamáshoz, mondta, oké, érintsd meg a sebeimet. Lásd. Látod az oldalamba a sebet, lábamon, kezemen. Tamás, ha ezt megtettem, érted? Miért nem bízol bennem? Miért nem bízol bennem? Tamásnál a könyvpatron eldurranhatott szerintem, és meg sem is ült, és hadd mondja neked is Istennek a lelke az igét. Boldog, akik nem látnak és hisznek, hogy hitüknek gyümölcsét majd meglássák. A tanítványai felébresztik Jézus, és azt mondják neki, Uram, ments meg minket! Elveszünk! Ugye, mindig Máté erőteljesen használja, az evangéliumok használják ezt a megmentés, az üdvözülni görög kifejezés, hogy üdvözíts minket, ments meg minket, ugye ez egy hitnek a kifejeződése, szükségnek a kifejeződése ebben a szituációban, ahogy oda kiáltanak az Úrnak, hogy mentse meg őket, szabadítsa meg őket. Mit is jelent ez a mondat? Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Uram, mi már mindent megtettünk, ami csak erőnkből kitelt. Erőnk elfogyott, saját reményünk, magunkba vetett hitünk, elfoszlott. Az eddigi hitünk, amit rólad gondoltunk, mind elfoszlott, most már te jössz. Avatkozz be. Hányszor éli át a hívő ember ezt a pillanatot a Krisztus követésének az útján, és éli azt, hogy éli úgy minden nap, hogy Jézus ott van valahol az életében, a hajóban, ugye szimbolikusan hajó az élet, de nem ő van a kormánylapátnál. Ha nehézség, vihar, kapcsolati válság, anyagi nehézség, csapások jönnek, és ezek nem jönnének el, akkor elutazgatnám még sokáig így. Ebben a szellemi állapotban, hogy én kezemben van az életem, én hozom a döntéseket, az Úr ott van valahol, de jó, de nem ő a főnök. Nem ő van a kormánylapátnál, és ez pedig abban mutatkozik meg, döbbenetes egyébként, vizsgáljuk meg a szívünket, hogy nincs az intenzív figyelés a Szent Szellemre. Tehát igazán nem a Szent Szellem vezeti az életünket, hanem a rutinok. Én pont most gondolkodtam, és döbbentem rá, amikor tanulmányoztam ezeket az igéket, hogy döbbenetes, hogy én magam is milyen hajlamos vagyok a rutinszerű életre, szellemi életre. És nem Isten szelleme vezeti az életemet, ugye nem csak a főpontokon, hanem egyszerűen az az igénye az ember szívében szellemi, hogy Uram, drága Szent Szellem, vezess engem, mert te tudod, mi a legjobb. Adj tanácsod, adj bölcsességet, szólj, nyisd meg az igét, emlékeztes Krisztus beszédeire, adj erőt, adj tanácsod, adj bölcsességet. Amen. Talán ti is hajlamosak vagytok a rutinszerű keresztény életre, amikor észre sem veszük, de a mi kezünkben van a kormánylapát, mi tudjuk. És milyen kegyelem, amikor ilyen viharok jönnek az életünkbe, mert egyből rádöbben az ember, vagy elég hamar rádöbben az ember, hogy valami nincs rendben. Valami nem stimmel. Az erőnket, ügyességünket meghaladó nehézségek, mint kegyelmi pillanatok elhozza a felismerést. Elhozzák a felismerést. Végül is itt van valahol Jézus. Szóljunk neki. Ez az első felismerés. Ezekben a pillanatokban. Elkezd az ember imádkozni. Ez a pánikima, tudjátok. Amikor olyan bajba kerül az ember, hogy már pánikszerűen menekül Jézushoz. Hát tovább feszítem a húrt. Ebben a reakcióban azonban, amely mindig az én, az ego lehet elől. Én szólok Jézusnak, hogy segítsen nekem, ha már magától a problémát, nyomorúságomat nem vesz észre. Milyen rejtett és a kegyesség látszatával leöntött egoista reakció ez is, amire hajlamosak vagyunk. Mégis, hadd mondjam nektek, ezeket a szituációkat használja föl Isten arra, hogy a bizalmunkat, a hitünket megújítsa ő benne. Ennek ellenére ezek a szituációk azért lépnek be az életünkbe, hogy megújuljunk a hitben, a bizalomban, a felismerésben. Ezek mind Isten kegyelme az életünkben. Ezek a megrázkódtatások, akkor megremegnek azok a dolgok, amelyekre a bizalmunkat vetettük. Ki az, aki eddig velem tart, és érti, amiről beszélek? És ki az, akinek könnyű ezeket hallgatni? Tehát Jézusnak a szándéka ez az egész úttal az volt, hogy akik elkötelezték magukat arra, hogy tanítványai legyenek, elkezdje a kiképzésüket. Elkezdje a kijelentés mélyebb és magasabb fokát megadni nekik. Ez pedig csak olyan szituációban lehetséges, ahol természetes szinten már nem lehet előre haladni. Csak ezekben a pillanatokban lehet a természet feletti tapasztalatot megszerezni. Amen. És ezek a természetfeletti való találkozások, tapasztalások növelik az Isten ismeretet az ember életében. És ezek nélkül nem tudunk előre jutni. Ezek nélkül a csendes, napos, szellős, sunshine, ugye 28 fokos melegben, édesvízzel, élelemmel felrakodva, úgy elhízlalgodnánk magunkat, és mondanánk, milyen jó keresztények vagyunk, Uram. Látod, semmi bajunk nincs. Te is itt vagy, mi is itt vagyunk. Ó, Uram, halleluja! De lehet, hogy soha nem tudnál jobb előre jutni a szellemi életben, a tanítványi kénti növekedésben, amire egyébként, ne felejtsétek, hogy ezek a tanítványok önszántukban kötelezték el magukat. Tehát nem arról van, hogy Jézus behúzta őket a csőbe, hanem még nehézé is tette, még a parton is azt mondta nekik, hogy biztos ezt akarjátok? Ha komfortot akartok, most menjetek haza. Tehát a cirkusznak itt vége. Itt nem tök ez, hogy komolyabb dolog következik. Tehát eddig a látvány, a siker, az vonzott ideget. Most valami más szintje jön annak, amiről én beszélni akarok nektek. Akartok? Volt, aki hazament, volt, aki meg örömmel, büszkén beszállt hajóba. Mint te is, és én is. Az első dolog, amit Jézus kérdez, tehát nem is tesz valamit, tehát még fel se áll, csak felemeli a fejét, ránéz. Hát én meg gondoljátok bele a szituációba, tehát hullámok, dörög, villámlik, hajó, billeg, lélek szakadva merik a vizet kifelé, Jézus felnéz rájuk, azt mondja nekik, mit féltek? Ti kicsinyítvek. Szóval érted? De gondolj bele, hát süllyedés előtti pillanatok vannak, másodpercek, percek, ugye a halál szele csapkodja a tanítványokat, így Jézus elnéz, azt mondja, mi a probléma? Azért ez kiveri a biztét, nem? Azt mondja neked az Úr, Edina, mindjárt fogsz. Mi a probléma? De mondanám, Sanyi, mi a gond? Miért aggódsz? Ura vagyok a helyzetnek. És ebből is látszik, hogy Jézusnak milyen szíve van, és mennyire szereti ezeket a tanítványokat, és mennyire komolyan vette az ő elkötelezettségüket. Nem a viharral foglalkozik és a körülményekkel, hanem a legfontosabban a szívükkel. Az első munkája Jézusnak a legfontosabb munka volt, amit végezni akar az egész szituáción keresztül, ez pedig a szívbeli változások munkája, hogy a szívük megváltozzon. Ezért beszél arról, hogy miért féltek kicsinhitűek. Tehát Jézus mielőtt bármit is tenne a körülményekkel, a tanítványok szívével kezd foglalkozni, a körülmények megváltoztatása nélkül. Tehát ne felejtsd el, ebben a beszélgetésben, még ezen a ponton még nem változik meg semmi. De Jézus pont ebben a szituációban dolgozik azon, hogy megváltozzon a szívük. És amire elkötelezték magukat, abban tudjanak előre jutni. Tehát őt jobban megismerni. Ebben a szituációban látszott, hogy mennyire nem ismerték még a názareti Jézust olyannak, amilyen valójában ő. Nem azt mondja nekik, hogy ti teljesen hitetlenek vagytok, hitetlen gyaur, ugye? Nem ezt mondja nekik, hanem kicsinyítőek vagytok. Tehát a hitnek eljutottatok egy bizonyos szintjéig, de most itt a lehetőség, hogy tovább növekedjetek az én megismerésemben és a bizalomban. Kicsi hitűség pedig abban mutatkozott meg, hogy mivel Jézus alszik, nem tud nekünk segíteni. Ha ő fent lenne és figyelne ránk, akkor segíteni tudna. Ugye ez volt a kicsi hitűsége. Tehát valamit ők elképzeltek, hogy Jézusnak csinálni kéne ahhoz, hogy az legyen, amit ők gondolnak, hogy mit jelent hinni, meg az Istennek a munkája milyen. Ezzel mondott a Jézus rá, és mutat a helyzet szívet formálni akaró céljára. Isten terve ebben a helyzetben az volt, hogy Jézus tanítványai a hit, a bizalom és Krisztus megismerésének következő szintjére lépjenek. Ezáltal pedig növekedjen a biztonságérzetük és a békesség egyre inkább Krisztustól és ne a körülményektől függjön az ő életükbe. Aztán folytatja az ige a 26. vers második felében, Máté 8.26b része. Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Miután a tanítványok szívével legfontosabban foglalkozott, ne feledd el, Istennek mindig az ember a fontos. Nem a körülmény, a tárgyak, az anyagi előmenete, vagy siker, vagy bármi, még nem is a gyógyulás, az ember. Az ember megmenekülése, az ember megmentése az elsőlegesen fontos Istennek. Az ember szíve, élete, változása, ez az Isten fókusza, egy Isten szíveket vizsgáló Isten. És aztán pedig Jézus fölkel, és rászól, figyelmezteti, megrólja, megszidja, vagy az is jelenti, rendre utasítja a vihart és a tengert. Ebből egy következő megismerés jön a tanítványok életében, amire a válasz az, hogy hozzájátok versenyben, hogy ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskedik neki. Ugye az alkotó az alkotásnak parancsol, mint a tiszt a közlegénynek. És hogy nem volt mese, a szél, a tenger, mint tudjátok, a ugatós kutya, jön a gazdája, csivész, lábhoz. Azok a természeti erők, amelyek emberek életét követelik, és városokat pusztítanak el, azok Jézusnak, az ő hatalmának alá vannak rendelve. Alá vannak rendelve. És ebben az útban nem az volt még Krisztus célja, hogy a mennyországban ébredjenek fel, és a túlpart, ugye ez még nem a mennyország volt, mert a küldetése nem ért véget. Az is lehetett volna ebben a szituációban, hogy az Úr megerősít őket, és elviszi őket magával, mint ahogy a Titanicról írják, hogy egy evangélista azt a vezetést vette Istentől, hogy elmenjen a Titanickal, és bizonyosált, hogy evangélizálni az embereknek. Tudjátok, hogy rá volt írva, hogy még az Isten sem süllyesztheti el. És akkor az evangélista azt a vezetést vette Isten, hogy menjen prédikálni az evangéliumot, és hát sokan röhögtek rajta, amikor ő bizonyosált. Tehát azt, amikor süllyedt a Titanic, akkor jeges tengerben evickélt a különböző úszó tárgyakon kapaszkodókhoz, és mondja, hogy ha meghalna, van már örök élete? Ha nem, elmondta az evangéliumot, imádkozott érte, hogy megtérjen. És akkor ment tovább, evickélt, mindaddig, amíg meg nem fagyott, és el nem süllyedt a habokban, mindaddig ő kereste a túlélőket, és ő hirdette az evangéliumot a habokban is. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy volt, aki megtért az ő bizonyságtételére, túlélte a hajószerencsétlenséget, és hálát adott Istennek ezért az evangélistáért, aki neki a vizen, vagy éppen a hajón tett bizonyságot, és hirdette az evangéliumot. Az ő életének itt volt a vége, ez volt a vége, betöltötte a küldetését, megfutotta a pályát, és ő az Úrnál ébredt. Nos, amikor a tanítványok látják azt, hogy a vihar, a szél, a tenger elcsendesült, azonnal, amikor Jézus parancsolt neki, akkor eljutnak annak a felismerésére, hogy ki ez. Úgy tűnt, amikor beszálltak a hajóba, hogy ők ismerik a Názaretit. Ő a mester, a tanító, akinek van Istentől kapott hatalma, hogy csodákat tegyen és hatalommal prédikáljon. De ez ami több, amit ők megismertek. Azt mondja, ki ez? Ő az Isten. Ugye a 89. Zsoltár 9-10-es versében ezt hallották gyerekkoruktól fogva a zsinogógában. Uram, seregek Istene, ki jön erős, mint te, Uram? Hűséged körülvesz téged. Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Ott visszatartott bennük, ki ez? Ez a názáreti Jézus sokkal több annál, mint amit én gondoltam róla, amit én eddig elképzeltem róla. És érzitek igaz, hogy milyen szükségünk van az Isten ismeretben tovább lépni ahhoz, hogy azt az elhívást, amelyet mint gyülekezet és mint személyek kaptunk, a munkahelyünkön, családunkban, városunkban, térségünkben képesek legyünk megfutni. Ámen. Be tudjuk tölteni. Hogy lehessünk aztán olyanok, mint ez a Pál apostol volt, hogy az Ószövetségben a Szentlélekkel betelt proféták, Dániel, vagy az ő társai, vagy Dávid, akik példaképek előttünk. Hogy hova is igyekezett ilyen megfontoltan Jézus, azt majd megnézzük a következő eszkében, a következő tanulmányban. És nagyon tanulságos az is, hogy ki és mi volt fontos Jézusnak ennyire, hogy vállalja ezt a kockázatos utat, de az biztos, hogy a Krisztus követésében még nem jutottunk el egészen a célig. Amen. Pál ezt mondja. Tehát akkor lehet, hogy neked is, meg nekem is igaz ez. De egyet teszek. Ami mögöttem van, elfelejtem. Mindenért Isteni a dicsőség, ha bűnkövettem el, megvallottam, elhagytam, kegyelemből ennyi már bocsánat. És ami előttem van, annak neki feszülve futok, egyenest a cél felé, hogy megéljem azt az ajándékot, azt a jutalmat, amelyet nekem készített az Úr. Amen. A szívünkre fátyol, homály borulhat, amikor Jézus benn van a hajóban, de mi fogjuk a kormánylapátot, és higgyétek el, a mai komfortizmussal terhelt kereszténységünkben egyik legnagyobb veszély ez. Hogy megkővéredik a szívünk, és nem tudunk lelkesedni azért, hogy az Úr lelkesedik. És ezért volt jó például elmúlt hét is, hogy tudott megújítani bennünket az Úr az elhívásomban, ajándékaimban. Amikor én láttam azt a videó bejátszást, a Jézus kereszthalála és az evangelizáció, azt mondom, Uram, csak ezért érdemes élni. Hogy emberek megismerjék téged. Ez a legfontosabb. Ennél nincsen fontosabb dolog, amiért érdemes élni az életet. És hányszor nem így kelek fel. De milyen jó az Úr, hogy megengedi a szituációkat, amelyekben az ő szívének megismerésében mélyebbre juthatok, vagy megújulhatok, megfrissülhetek, és az, amiért imádkozok, hogy növekedni akarok, Uram, segítségem előre, váratlan szituációban érkezik meg hozzám. Mert mi képesek lennénk megtervezni Istennek, hogy milyen iskolán keresztül kéne bennünket előre segíteni. De hidd el, hogy ő jobban tudja, és megengedte ezt a szituációt, hogy aztán foglalkoztasson az által nagyon szeretett tanítványoknak a szívével, életével, mindazért, hogy valami több, valami értékesebb, vagy mélyebb kinyilatkoztatás legyen a szívükben, hogy aztán elmondhassa majd Péter, hogy hová mehetnék. Az örök élet beszélre van te nálad. Te vagy a Krisztus. Istennek szentje, ez Istennek a fia. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Szeretnék lehetőséget adni, hogy egyenként hangosan menjünk az Úr elé, és imádkozzunk, ahogy érintett bennünket az Istennek a beszéde, igéje, ez a történet. Úgy imádkozzunk. Hát igen, imádkozzunk. Egyenként hangosan.